Kötéltánc.
És a kötélen mindig ketten, akik együtt megpróbálnak biztonságosan végigmenni rajta. Egyensúlyozzanak velünk, mert ez...
Kötéltánc.
Szép jó napot, vagy jó reggelt kívánok mindenkinek, kinek mikor kezdődik. Ezt a mai műsort május 4-én hallhatják, de a felvétel egy pár nappal korábban készül. Mégpedig Pintér András Gáborra, aki nem más, mint a Szkeptikusok Társaságának elnöke.
Így van.
Jó Köszönöm szépen, hogy eljött, és... Volt egy apropója ennek a meghívásnak, ami már elmúlt, de azért majd beszélünk róla, gondolom, hogy nem merül feledésben. De először is én nagyon sokáig gondolkodtam arról, hogy komolyan kell venni a Szkeptikusok Társaságát, vagy ez olyan vicc. Mert amikor én elolvastam, meg utána olvastam, meg egyáltalán az önök sajtók közleményét olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez komoly. És nagyon komoly kérdéseket tettem föl, komoly dilemmákat írtam fel, amit majd meg is fogok kérdezni, mert mondjuk, hogy komoly. Aztán meghallgattam egy-két beszélgetést, és akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt komolyan kell venni?
Na, kíváncsi vagyok, hogy ez melyik beszélgetésekről.
Aha. Maga a téma egyébként szerintem egy kicsit olyan, hogy hát igen, komolyan vegyük egyáltalán azt, amit szkepticizmussal, amire szkepticizmussal nézünk, vagy ne vegyük komolyan. Na, úgyhogy innen induljunk el. Kezdjük a társaságnál, ami 20 éve, ha jól mondom, azt mondta, ugye az előbb, hogy 20 éve.
Így van, 20 évvel ezelőtt alapítottuk a Szkeptikus Társaság Egyesületet. És hát ugye ez a szkepticizmus, mint olyan, ez ugye nem csak egy ilyen általános kételkedés, meg nem a mindent kérdőjelezünk meg kategória, hanem ez a tudományos szkepticizmus, aminek az a lényege, hogy amik tudományosnak hangzó, de nem tudományos állítások, mert módszertanilag nem feleltethetőt meg a tudomány rendszerének, a tudomány működésének, azokat kritizáltuk. Na most eleinte miről szólt ez? Ugye a 90-es években begyűrűzött itt a rengeteg UFO észlelés, meg jöttek a csodadoktorok, meg a nem tudom micsodák. Na most ezek voltak a fő témák, amikkel foglalkoztunk. És ugye korábban is volt egy ilyen ellenállás az áltudományokkal, meg az álhírekkel szemben, de az egy kicsit más jellegű volt. A Tényeket Tisztelők Társaságának hívták azt, amit még a néhai Szent Ágotai János professzor alapított. Itt tulajdonképpen egy akadémikus kör volt, néhány tudományos újságíró is benne volt, de annak egy kicsikét más volt az üzenete, a hangulata. Ott tulajdonképpen ugye a tudományos körökből jöttek és számon kérték a tudományosságot, és kritizálták a áltudományos gyógymódokat, az UFO észleléseket, a ingyen energiakészülékeket, meg az ilyeneket. Na most, ugye ezekkel az a baj, hogy ezek tényleg komoly dolgok, tehát hogy ezekkel komolyan foglalkoznak emberek, mások átveréséből élnek nagyon sokan. Na most emiatt egy idő után már ez az akadémikus megközelítés, ez nem volt elegendő, ugye főleg ahogy egyre jobban terjedtek a különböző információs eszközök révén ugye ezek a nézetek. Így úgy gondoltuk, hogy egy mozgalmi jellegű tevékenységet húzunk rá, és akkor így alapítottuk az Egyesületet 2006. decemberében. És hát bizony azóta nagyon sokat változott a világ, és azért szerintem azzal a hallgatók többsége is egyetért, hogy egy elképesztően félelmetes információs káoszban élünk, ahol tulajdonképpen marha nehéz eldönteni, hogy mi a valós és mi nem, mi az, ami tudományosan megalapozott, mi az, ami nem. És mi elsősorban ezekre koncentrálunk, de az utóbbi években nekünk is egy kicsit eltolódott a tevékenységünk afelé, hogy már az álhírek, a dezinformáció komikus felé megyünk. Komikus tevékenységünk nekünk nem nagyon van.
Nem a tevékenység, hanem attól válik komikussá, hogy olyan hírek vannak jelen a mindenhol az életünkben, ami szóval nevetséges, és
ja, igen, igen.
Tehát ez... lehúzza az egész kérdés felvetevést.
Igen, csak közben véresen komoly. Tehát ugye az a baj, hogy ezzel manipulálni lehet embereket, emberek tömegeit lehet dezinformációkkal manipulálni, illetve átverésekkel meg lehet rövidíteni másokat. Tehát elképesztően ügyesen tudnak tudományosnak hangzó gyógymódokat a legkétségbeesettebb betegségekkel küzdő embereknek, akik a legsérülékenyebbek ilyen szempontból, és nagyon sokan vannak, akik elfordulnak a tudományosan megalapozott működő gyógymódoktól azért, mert egy csodaszert kínálnak neki, ami nem valós. Tehát nagyon-nagyon fontosnak érezzük azt, hogy megszólaljunk, és hát nyilván kicsikét pont az egésznek arra már-már komikus szintjére próbálunk rájátszani azzal, hogy kiosztjuk minden évben 2021 óta a Laposföld díjat, ami hát ugye a Laposföld hívőknek a köre, mert vannak ilyenek, akik tényleg úgy gondolják a mai napig is, hogy a Föld lapos. Na most...
Hát végül is nem azt lát.
Igen, tehát hogy nyilván egyébként vannak olyan dolgok, amik alapján, ha valaki nem gondolja végig a tényeket, akkor tényleg a legegyszerűbb következtetése az, mert hát hiszen eleve úgy is vagyunk húzalozva, tehát, hogy alapvetően három dimenzióban nem nagyon gondolkodunk, hanem
hát
inkább
igen,
sík,
az emberek
síkok
azt gondolják,
mentén.
Hogy amit látok, azt hiszem el.
Igen, igen. Na hát ugye ez az egyik dolog, amire igyekszünk felhívni a figyelmet, hogy ez nem a megfelelő hozzáállás. Tehát érthető, hogy valahol ezek kialakultak bennünk, mert hogy van egy mintázatkeresés, ami az ember alapvetően jellemző, és nagyon hamar meglátunk olyan helyeken is mintázatokat, ahol nincsen. A kedvencem a pareidólia jelenség, amikor fölnézünk az égre, és így egy kutyust látunk ott a felhőkön, meg ilyenek. Na most ezt ugye lehet egészen extrém dolgokba elvinni, tehát így lehet szellemeket látni, meg nem is tudom, Krisztust a pirítóson, tehát hogy így lehet mindenféléket megtalálni. Na most ez azt jelenti, hogy van itt egy nagyon érdekes jelenség az emberi működésben, de sajnos ugye egy civilizációs világ meg olyan kihívásokat támaszt az ember elé, amikkel meg kell birkózni, és ahhoz viszont már kell egy kritikai gondolkodás, hogy ezekkel meg tudjunk birkózni, és mi ebben igyekszünk segíteni figyelemfelkeltéssel, hasznos programokkal, amik ahol szakemberek mutatnak be egy-egy témát, meg hát eljárunk iskolákba, ha éppen van kapcsolat, mert ugye sokáig ugye azért a kritikai gondolkodás fejlesztése az sajnos így nem volt nagyon-nagyon része az iskolai tevékenységnek, de azért mindig vannak olyan tanárok, akik itt szívesen beengedik ezt.
Iskolában az a lényeg, hogy a gyerekeket megtanítsák
így
arra,
van.
Hogy nem elfogadni mindent,
így
ami...
van.
Özönlik rájuk mondjuk a social médiából, vagy
így
bárhonnan.
Van, így van. Igen. Tehát, hogy egyfajta segítség, egyfajta mankó, és akkor tartunk ilyen hosszabb-rövidebb foglalkozásokat, idősebbeknek már előadásokat, és akkor ezzel próbáljuk így ezt a témát, magát a tudományos szkepticizmust, illetve hát a kritikai gondolkodást úgy általában népszerűsíteni.
És lehet mondjuk egy idősebb embernél azt mondani, hogy de hát Mariska néni, az ott egy felhő.
Ez egy elképesztően nehéz kommunikációs kihívás.
Igen.
Tehát nem arról van szó, és nagyon érdekes, hogy ugye ennek van tudományos szakirodalma. Tehát a pszichológia egyik forró területe ez most, mert hogy nagyon aktuális.
Igen.
És emiatt nagyon érdekes, hogy ugye lehet tudomány alapú megközelítéssel élni ebben a területben is, vagy ezen a területen is. Na most az a helyzet, hogy az egyik legfontosabb dolog az az, hogy aki érzelmileg nagyon erősen kötődik valamihez, azt nagyon nehéz megingatni. És ugye a hitekről is beszélünk, és ugye amikor hitről beszélünk, akkor általában vallásos hitre
gondolunk. Úgyhogy majd még erre
jó,
rátérünk.
Visszatérhetünk. Persze. Ugye általában vallásos hitre szoktunk gondolni, amikor a hitet emlegetjük. De azért nagyon sokféle hitünk van. Tehát a hiteink között, tehát amikor nem tudom, elkötelezett hívei vagyunk egy foci csapatnak, vagy egy politikai erőnek, vagy nem is tudom, egy személynek, tehát hogy személyek köré is ilyen kultuszt tudunk fölépíteni.
Igen.
Na most ez nagyon-nagyon komoly hitek vannak, amik így felépíthetünk. Na most ugye az a baj, hogy a hiteink nagyon erős kötődésekkel járnak. Hogyha ezek a kötődések annyira erősek, akkor hiába találkozunk a hiteinknek ellentmondó jelenségekkel, bizonyítékokkal, A hiteink fontosabbak, mert a személyiségünk része. És ezért például, ha valaki hisz a szellemekben, és azt mondja, hogy már pedig ő szellemekkel társalog, akkor nagyon nehéz arra felnyitni a szemét, hogy már pedig itt valójában saját magát veri át, és itt olyan jelenségek vannak, amikből ő a saját pszichéje kreál valamit, amihez ő ennyire ragaszkodik. Na most ilyenkor nagyon nehéz, tehát mindig egy kicsikét távolabbról kell közelíteni, és hát a direkt konfrontáció az, amikor azt mondjuk, hogy ez hülyeség, amit mondasz, az a leginkább kontraproduktív, tehát azzal nem lehet mit kezdeni.
Nincs értelme, valóban.
Nincs.
Mert arra gondolok, hogy ráadásul nagyon-nagyon sokan most anyagi kiábrándultságból, politikai kiábrándultságból, egyáltalán a helyzet kiábrándultságából nagyon sokan fordulnak az ezotéria felé.
Így van.
És akkor itt van egy határ, mert valahol az ezotéria és a vallás, mondjuk talán nem a keresztény vallás, az egy picit talán más, de hogyha a buddhizmust veszem, ami hát de a keresztény vallásban is van, ugye feltámadás, és mint ahogy a buddhizmusban, meg aztán pláne az újjászületés, a reinkarnáció.
Igen.
Hogy itt hogy hol húzzák meg a határt?
Én nem tudom, hogy a...
Ezeket elutasítják úgy, ahogy van, vagy... Igen, szóval hol a határ?
Mi valláskritikával nem foglalkozunk. A kezdetekben volt ilyen, de ez azért volt, mert főleg olyan körök, ugye több különböző irányból jövő embereket gyűjtöttünk össze így egy kalap alatt, amikor megalapítottuk az egyesületet, és később rájöttünk, hogy ez nem a mi feladatunk. Tehát mi a tudományosságot kérjük számon, akkor nekünk nincs feladatunk valláskritikával foglalkozni. Erre vannak más szervezetek, akik foglalkoznak. Nekünk egyedül akkor van, nem is azt mondom, hogy vallásokkal, mert nem a vallásokkal van nekünk bármiféle ütközésünk, nekünk akkor van megszólalni valónk, vagy úgy érezzük, hogy föl kell szólalni, amikor valaki tudományt tagad, vagy a tudományos módszert veti el vallásos meggyőződésből, ott sem a vallást kritizáljuk, hanem nyilván ott föl kell tárni valamit, hogy valaki miért utasítja el a vallást. Mondok egy példát. Az evolúció. Az evolúció az tudományos értelemben egy nagyon-nagyon stabilan, az evolúció jelenség egy nagyon stabilan megalapozott tény. Tehát, hogy az, hogy az evolúció zajlik, ezt tudományos körökben senki nem vitatja. Nyilván a részletein vannak viták, de ezek tudományos viták. Na most, amikor jön valaki és azt mondja, hogy az evolúció az hülyeség, és nem lehet, hogy az élővilág úgy alakult ki, hogy a természet törvényeinek engedelmeskedve egyszerűen csak változott az élővilág, és aztán minden úgy alakult ki, ahogy most. Na most itt, ha valaki egy ilyen kijelentéssel előáll, akkor nekünk ott illik föltenni a kezünket, és azt mondani, hogy na. Akkor nézzük meg, hogy mit mond a tudomány, és akkor nézzük meg, hogy mit mond ő, és akkor nézzük meg, hogy ki mögött állnak komolyabb bizonyítékok. És hát azért ilyenkor szokott kiderülni az, hogy valamilyen vallási háttérrel jön. Hozzáteszem egyébként, például ez pont a kereszténységre ma már a legkevésbé érvényes. Tehát ez most már pont nem a keresztény felekezetekre érvényes. Ugye maga a Vatikán is gyakorlatilag az evolúció tényét elfogadja. Igen. Tehát, ha allegorikusan értelmezzük a teremtést, történetét, és nem szó szerint akarjuk venni, akkor itt egyáltalán semmi ütközés nincs a vallás rendszere és az evolúció biológia között. Tehát ez egy fontos dolog, és egészen addig, amíg nekünk nincsen ilyennel nem találkozunk, egészen addig nekünk a vallásokkal nincs dolgunk.
No, hát akkor menjünk tovább, hogy mi igaz, mi nem. fölírtam magamnak néhány kérdést, ami engem is foglalkoztat természetesen, hogy most elfogadjuk, ne fogadjuk el. Én hajlamos vagyok sok mindent elfogadni, hozzáteszem, tehát elég nyitott vagyok. Szóval, hogy mi tartozik a tudományos kategóriába? Például a keleti gyógyászat, homeopátia, ami nem a ma ismert tudományos orvoslásnak a megfelelője. Azt hogy nézzük, szkepticizmussal vagy sem?
Hát mi alapvetően eléggé szkeptikusan szemléljük a dolgot. Azért hozzáteszem, hogy a szkeptikus szemlélet az nem feltétlenül jelent elutasítást. Uh-huh. Tehát igazából például az alternatív gyógymódok kapcsán minket általában nem szokott zavarni, hogyha ezt valaki annak tudatában, hogy ez ettől mire számíthat, és mire nem, annak tudatában foglalkozik vele, és annak tudatában igénybe veszi, és mondjuk nem vezet ez oda, hogy elutasítja azt, ami viszont bizonyított tudományosan megalapozott gyógymód.
Általában egyébként ezek a természetgyógyászok, most kategorizáljuk be így, mindig elmondják, hogy ők egy bizonyos, legalábbis a jobbak, hogy egy bizonyos határig tudnak, vagy tehát, hogy meg vannak kötve.
Mert ugye erre van a komplementer szó. Tehát, igen, hogy igazából ez kiegészítő kezelés. Most igen, csak aztán ugye nagyon sokan
elutasítják
másikát, mert azt gondolják, hogy ők ebben jobban hisznek, és azért vannak olyan alternatív terapeuták, akik azért úgy, ha nem is mondják kinyíltan, de azért sugalmazzák azt, hogy ők bármiben tudnak segíteni. És nagyon sok ilyen van. És ez sajnos, és tisztelet a kivételnek nyilván, mi is nagyon örülünk neki, mikor azt látjuk, hogy valaki tényleg a helyén kezeli, de nyilván akinek ez megélhetési forrás, annak meg nagyon fontos az, hogy minél többen felkeressék. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog. De hát itt alapvetően arról van szó, hogy amikor alternatív gyógymódokról beszélünk, akkor ugye annak a nevében is benne van, hogy az valami más. Miben más? Abban más, hogy nincs meg mögötte az a tudományos bizonyítottság. Ugye a tudományos bizonyítottság alatt itt nagyon komoly kutatásokat értünk. Tehát ugye nagyon sokszor támadják a gyógyszergyárakat, meg az orvosokat úgy általában, ami egyébként teljesen méltatlan, és ráadásul teljesen megalapozatlan is nagyon sokszor. Nem azt mondom, hogy nincsenek visszaélések. Ugye a gyógyszergyárak is, ők is vállalkozások, pénzt akarnak keresni, de nagyon szigorú szabályozás van, ami rájuk érvényes. És ez nagyon helyes így, csak például sok esetben ezekből a szabályozásokból az alternatív gyógymódok kicsúsznak. Tehát az alternatív gyógymódokkal sokkal könnyebb eljutni emberekhez, mint a tudományos orvoslással sokszor, mert hogy a tudományos orvoslásnak ugye megköti a kezét a szabályozottság. Ami rendben van, ugyanezt kéne érvényesíteni az alternatív gyógymódokra is, és hozzáteszem, hogy akkor viszont azért sok minden kikopna.
Igen, már azt gondolom, hogy alternatív gyógyászattal talán kevesebbet lehet ártani, amennyiben nem kizárólagosan azt csinálják.
Lehet. Vannak olyan gyógymódok, amikkel lehet. Mondjuk az akupunktúra az, ahol mondjuk ilyen balesetek előfordulnak, hogy túlmélyre menő tűvel, légmell kialakulása, eset nem jól tisztított tükkel, előfordulnak néha fertőzések.
Hát ez már akkor a sárlatánság,
hát ez már igen, de ez lehet véletlen is, tehát hogy ez lehet olyasmi is, de hát közben meg az a baj, hogy ugye nagyon érdekes, hogy vannak ott is tudományos vizsgálatok, és az egyetlen dolog, amire tényleg a szigorú protokoll szerint végzett klinikai vizsgálatok is úgy tűnik, hogy azt mutatják, hogy az akupunktúra például használható, ez fájdalomcsillapítás. A fájdalomcsillapítás is nem lokális fájdalomcsillapítás, hanem ilyen általános fájdalomcsillapítás. Ami ugye azért érdekes, mert pont ez az egyik olyan kategória, ami a hagyományos gyógymódok, tehát ugye a tudományosan elvégzett protokollok szerint elvégzett kutatások alapján kiadott gyógyszerek, amik fájdalomcsillapító, gyulladást csökkentő gyógyszerek. Ezeknél is ugye az egyik nehézsége annak, hogy hogyan végezzék a kutatást. Ugye itt úgy hívják ezt, hogy placebo kontroll, amikor ugye tulajdonképpen le kell választani az általános ilyen körülményekből fakadó valamiféle hatást, amit inkább zajnak tekinthetünk. A hit ebben fontos szerepet játszik. A tényleges gyógyhatástól. Na most azt úgy tűnik, hogy nem lokálisan egy fájdalomcsillapításra használható az akupunktúra. Na most ez azt, de ugye ugyanezzel a problémával küzdenek a tényleges hatóanyaggal működő gyógyszerek is, hogy mi az, ami ebből ténylegesen az a hatás. Tehát ez egy nehéz, meg a pszichoaktív szereknél ugyanez a helyzet, hogy ott azoknak a kutatásában is nagyon-nagyon nehézé teszi azt, igen, hogy ott van egy pszichés háttér az egész.
Például mellett. Ugye a meridiánok, ami a keleti gyógyászatnak az egyik alapvető, vagy a test rezgése, az emberi testnek a rezgése, amivel szintén dolgoznak.
Ezekre az ég adta világon semmilyen tudományos bizonyíték nincs ezeknek a létezésére. Ezben ez a baj. Tehát a meridiánokat például az orvostudomány...
De akkor dobjuk ki a több évezredes tudományt.
Tekintsük egy kulturális elemnek, és használjuk akként. Ez a javaslat. Ne próbáljuk gyógymódnak eladni.
Én remélem, hogy ez most sokaknak fel... Nekem van egy csomó ismerősem, akiknél ez valószínűleg nagy vitát eredményezne. Én most ebben nyilván nem fogok belemenni, meg nem is tudok, mert nem ismerem annyira.
Ugye a másik viszont a biorezonancia. Tehát a biorezonancia az egy olyan, ugye mindig az első dolgunk az, amikor szkeptikus szemmel megközelítünk egy témát, hallunk valamit, általában itt nagy állítások vannak. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy biorezonanciás készülékkel ki tudja mérni, hogy velünk mi a baj, és akkor ugye ugyanígy lehet visszacsatolással kezelni is. Na most itt akkor fölmerül a kérdés, hogy ez tényleg létezik-e. De ezt nyitottan kell kezelnünk, és azt mondjuk, hogy jó, nézzük meg, hogy van-e ilyen. Létezik-e egyáltalán olyan, hogy azt mondjuk, hogy a szervezetünknek van egy rezgése. Na most a rezgés az egy olyan dolog, ami mindenütt ott van a világban. De minél nagyobb egységeket nézünk, annál nehezebb egy egységes valamilyen frekvenciát kötni hozzá. Tehát amikor már a sejtjeink milliárdjairól, meg sok száz milliárdjairól beszélünk, meg amikor arról beszélünk, hogy egy egész szervezet, ott már azért úgy nagyon nehéz megfogni ezt a rezgést, hogy van egy rezgése a szervezetünknek. Na most jó, akkor nézzük meg, hogy egyáltalán ilyet láthatunk-e. És akkor így megnézünk ilyeneket, hogy biorezonanciás készülékekkel, mondjuk elmegyünk így többhöz, és aztán így megméretjük magunkat több különböző ilyen készülékkel, akkor hát, hogy nem, de így különböző diagnózisokat kapunk. És akkor utána pedig, azért általában nem szokott egy valaki több emberhez elmenni, ugye? Tehát ugye egy valaki bevált, az jó, menjünk, azt nézzük meg. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük a készülékeket, hogy működnek, elképesztően egyszerű készülékek. Tehát nincs meg az a hatásmechanizmus se, hogy egyáltalán hogyan lehetne mérni azt a tényleges, a testünknek azt a rezgését, ha van. Tehát itt mindig az az első kérdés szkeptikusként, hogy bizonyítható-e a jelenség? Ha bizonyítható a jelenség, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan működhet. És azért itt vannak még más egyéb példák. Tehát a homeopátia nagy kedvencünk, mert ott meg arról van szó, hogy az a kérdés, hogy ténylegesen jobb-e a placebónál, tehát hogyha egy üres cukorgolyócskát beveszek, akkor komolyabb hatást érek-e el, vagy ugyanolyan hatást érek-e el, mint hogyha a homeopátiás szert, vagy a homeopátiás szert többet tud annál.
Hát persze a puding próbálja az evés. Egy, kettő, ha nem eszem meg a pudingot, akkor nem tudom, hogy mi lett volna, ha megeszem. Most ugyanígy, de bármilyen gyógyszernél is ez van, hogy nem tudom, hogy ha nem veszem be, akkor hogy alakul?
Igen, csak hogy a gyógyszereknél, ott mire én eljutok odáig, hogy beveszem, addigra ez már sokszorosan bizonyított kell,
de
hogy legyen.
De homeopátia is.
A homeopátiánál is végeztek vizsgálatok.
Nagy laboratóriumok vannak mögötte.
Igen, csak hogy az a helyzet, hogy a homeopátiás gyártók, akik a homeopátiás szereket gyártják, ők egy úgynevezett egy potenciálás nevű műveletet végeznek. Gyakorlatilag igen. Arról van szó, hogy higítják, és a potenciálás abban különbözik a higítástól, hogy mindig valamilyen fizikai behatás van, mondjuk ezt régen úgy csinálták, hogy oda csapták az üveg alját, így az asztalhoz, elnézést. Igen, most demonstráltam itt az asztalnál, és igen, elnézést. Oda csapták így az üveg alját. Na most ez most már nem így történik, most már megvannak erre a egyéb jelek, de ugye gyakorlatilag mire eljutunk odáig, hogy egy homeopátiás szer elkészül, addigra az eredeti tinktúra, amit felhasználtak, vagy az eredeti anyag, annak már kimutathatatlan a jelenléte abban a hordozóban, és aztán ezt rakjuk rá egy cukorgolyócskára, és aztán azt vesszük be.
Uh-huh. Jó, elfogadom. Igen.
Bocsánat, még annyit hozzátennék ehhez, hogy azért van nagyon nehéz dolgunk, mikor ezt kommunikáljuk, mert ugye a személyes élményekkel és a személyes történetekkel kerül szembe a tudományos eszköztár. És ez megint a működésünk, a emberként való működésünknek egy természetes velejárója, hogy sokkal többre értékeljük az egyéni történeteket, meg a saját élményeket, mint az adatsorokat. Tehát, hogy objektíven, tehát a tudomány ugye erre jött létre, hogy objektíven meg tudjuk állapítani valamiről, de itt így arról itt igazából ennek a lényege, amit itt kiegészítésként mondtam, szerintem inkább az, hogy nagyon nehéz eltávolodnunk a személyes élményektől és a tapasztalatoktól. És ugye van egy ilyen dolog, hogyha van valami, ami... Tehát én most beadom a gyerekemnek.
És a tapasztalat az még nem tudományos bizonyíték.
A tapasztalat nem. Ugye ahhoz megtervezett módon kell, megfelelően leszűrve a különböző körülményeket. Mert ugye például nem lehet tudni itt, hogy valaki bevett egy homeopátiás szert, nem lehet tudni, hogy egyébként milyen körülmények voltak még, hogy egyébként mondjuk meggyógyult volna el saját magától.
Vitatkoznék, de most nem akarok, mert nem ez a műsornak
én
a
témája.
Nem tudom, csak nem ez a műsornak igazán a témája, okay. De hogy hát azért amögött a tényleg, mivel hatalmas gyógyszergyárak vannak mögötte, a homeopátia mögött is, ott azért vannak kísérletek, laboratórium eredmények, stb. De maradjunk, álljunk meg itt, mert valóban én nem tudom teljesen tudományosan képviselni a homeopátiát.
Egyébként igaza van, de ezt szeretném, ha egy fél mondattal kiegészíthetem. Az eredményeknél persze. Ugye az van, hogy vannak tudományos vizsgálatok, de ugye a tudományban nagyon nagy jelentősége van a protokoll szigorúságának. Minél szigorúbb egy protokoll, minél inkább minden körülményt megpróbál kizárni, és például a véle, tehát ugye ezt úgy hívják hivatalosan ezeket a vizsgálatokat, hogy placebo kontrollált, randomizált kettős vakklinikai vizsgálatok. Tehát leválasztjuk róla a placebo hatást, randomizáljuk, hogy még véletlenül se legyen az, hogy mi választjuk ki, hogy kinek mit adunk, és sem az orvos, sem a beteg nem tudja, hogy mit kap a beteg. Mm. És aztán a végén összesítik az eredményeket, és ez adja az objektivitását. Na most ahol ebből valami sérül, minél több dolog sérül ebből a protokollból, annál valószínűbb, hogy pozitív eredménye lesz tudjuk. A vizsgálatoknak. De ezt tudjuk.
Tehát ez már nem azt, hanem, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk a homeopátiás laborban sérül ebből bármi.
A labor az a gyártásról szól, az ilyen szempontból mindegy. A klinikai vizsgálatok az érdekesek itt, és a klinikai vizsgálatoknál ugye vannak a metaanalíziseknek nevezett vizsgálatok, amikor összevetjük a protokollt, a vizsgálati protokollt, az eredményeket és mindent, és ebből jön egy nagy kép, amiből az derül ki, hogy bizony minél szigorúbb a protokoll, annál inkább a placebo felé tolódik el a homeopátiának hatása, és akkor jönnek elő ezek a placebónál jobb hatásnak tűnő hatások, amikor gyengébb a protokoll, és valamilyen körülményre nem korrigálunk. És hát ez a tudomány objektivitásának ez a lényege.
Akkor most egy pici varga betűt csináljunk csak, közben rohan az idő, és én csak nézem. Az érzelmek. Uh-huh. A szerelem, a barátság, a szülői szeretet. Az tudományosan nem bizonyított, az egyező valami. Egyébként épp tegnap ettől függetlenül gondolkodtam azon, hogy vajon az állatok miért nevelik föl a gyereküket, hogy éreznek-e szeretetet, vagy csak egy ilyen a génjükben van. Hogy hát ez se tudomány, és mégis létezik. Na, szóval.
Itt egy demarkációs problémával állunk szemben. Tehát itt el kell választanunk különböző területeket. Tehát létezik a tudomány. Nyilván azzal kezdek, mert hát ugye ez a fókuszunk általában nekünk, mint szkeptikus társaságnak. Van a nem tudomány, tehát a művészet is ilyen. De az, hogy milyen érzelmeket vált ki belőlem, hogy milyen asszociációim vannak, ez nyilván nem tudomány. Az irodalom fogyasztás, amikor irodalmi műveket élvezünk, amikor, ahogy mondja, szerelmesek vagyunk, amikor kapcsolódunk egy másik emberrel, ezt nem is kell tudományosan vizsgálni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez békén lehet nyugodtan hagyni, ezzel nekünk nincs dolgunk, mert ez nem tudomány. A dolog ott van a szkeptikus társaság számára, amikor tudománynak próbáljuk meg beállítani azt a valamit, amiről szó van, mert akkor lehet azzal foglalkozni, hogy na de ez tényleg az-e. És ugye az áltudományoknak, és akkor itt jön be az áltudomány fogalma, az áltudományoknak az egyik ilyen általános ismérve az, hogy tudománynak próbálja feltüntetni magát, de nem alkalmazza a tudomány módszereit. Amikor mindenféle kvantumokat emlegetünk, ugye az ilyen áltudományos...
Az nem áltudományok.
Az nem, de amikor elkezdjük a ilyen kvantumterápiás, nem tudom, miket emlegetnek, rengeteg ilyet lehet találni az ilyen csodagyógymódok meg csodaszerek között. Na most itt egy tipikus esetével állunk szemben annak, amikor megpróbáljuk elérni, hogy tudományosan hangozzon, azzal, hogy hozzáteszük azt, hogy kvantum.
Jó, hát hogyha valaki egy picit is tudja, hogy mi az a kvantum, akkor tudja, hogy ez azért az nem úgy alkalmazható.
Igen, de aki meg nem tudja, értem. Annak meg nagyon tudományosan hangzik.
Értem.
És jó, hát itt...
akkor még egy kis vargabetű, és aztán egy picit zenélünk, és akkor utána rátérünk a díjra és a díjazottakra, mert nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy ott bizonytalanodtam el, hogy komolyan kell venni. Szóval a csillagászat és az asztrológia.
Az asztrológia tulajdonképpen az első próbálkozása volt az emberiségnek arra, hogy megismerje azokat a hatásokat, amik érik a világegyetemből. Na most ugye itt arról van szó, hogy az asztrológia már akkor kialakult, amikor még fogalmunk nem volt, hogy mi történik a világűrben. Amikor tehát az asztrológia az egy olyan rendszerben jött létre, és azt látták, hogy vannak olyan dolgok, amik változnak. Látták, hogy a nap és a hold folyamatosan változik, és azt is észrevették, hogy vannak, ugye ezeket bolyongó csillagoknak nevezik, a bolygók azok valójában ugye a bolyongó csillagok, szóval azoknak ugye az volt a lényeg, hogy ott is észrevették, hogy ezek időnként eltűnnek, kicsit halványabbak, de hogy az égi háttérhez képest mozognak. Na most erre kitaláltak mindenféle magyarázatokat, és ugye a másik viszont, és erre nagyon nagy szükségünk van emberként szintén, érzelmileg, hogy nem lehet, hogy bizonyos dolgok tőlünk függetlenül csak úgy random működnek. Tehát valamiféle hatásokat, valamiféle befolyást feltételeznünk kell a háttérben, ami miatt történnek a dolgok. És ugye az az érdekes, hogy közben, tehát az asztrológia erre épült. És ugye az már egy ilyen extrém dolog volt, hogy az emberek egyéni életében is valamiféle ilyen összefüggéseket keresünk, hogy majd a bolygók egymáshoz való kapcsolódása az, ami engem befolyásol, hogy ez én velem mi történik. Az így nem merült fel, hogy a másik másfél milliárd emberrel mi történik, akkor még mondjuk annyi volt. Mindig meg mindent megpróbálunk kategorizálni. Ez egy teljesen normális jelenség szintén, és akkor ugye jöttek így ezek, hogy akkor beosztottuk a csillagképekhez hozzá kötöttük a napjárását, de hogy a csillagképek is olyanok, hogy a különböző kultúrákban különböző csillagképeket társítanak a különböző csillagcsoportokhoz, vagy égitestek csoportjaihoz. Az asztrológia problémája az, hogy az asztrológia nagyon-nagyon lassan próbálta meg beépíteni, ugye mindig próbálta ragaszkodni az eredeti rendszerhez, függetlenül, hogy melyik kultúra asztrológiai rendszerét nézzük, de mindezt úgy, hogy közben ugye egyre több valós tudásunk került, vagy tudást szereztünk a világ mindenség működéséről. Tehát ugye ma már azért ugye eléggé jól meg tudjuk magyarázni azt, hogy mi történik a naprendszerben, mi történik a tejútrendszerben, az egész világegyetem tágul, stb. Tehát ezek az együtthatások, meg az összefüggések nagyon jól ismertek ma már. Na most ezzel ugye próbált lépést tartani az asztrológia, de lemaradt. Tehát tulajdonképpen megpróbálták mindig ráilleszteni a meglévő rendszerre az új tudást, de ez egy ilyen tákolmány lett. Tehát az a baj vele, hogy igazából kulturálisan izgalmas, meg érdekes, meg ugye nagyon fontos, hogy ebből nőtt ki az asztronómia, ami tényleges tudományág. Az asztrológia, bár ugye a neve szerint, hogy a logosz az tudást jelent, tehát hogy az alapvetően egy tudomány lenne, de alapvetően egy ilyen régi gondolati rendszer, ami most már ecseg ropog. Uh-huh. Na most...
Tehát azt nem tudjuk azért el... kidobni az ablakon, hogy a bolygók, a csillagok mozgása, az nagyon nagy hatással van az emberekre.
az a helyzet, hogy itt meg kell kérdezni, milyen mozgás, tehát milyen hatással. Tehát például, ha gravitációs hatással van, akkor azt kell mondjam, fizikai értelemben, az, hogy itt most egymással szemben itt ülünk, jóval nagyobb a kölcsönhatás, fizikai értelemben a gravitációs nyilván kölcsönhatás a kettőnk nyilván között, mint bármelyikünk és a Jupiter között.
Igen, tehát de ez... hogyha mondjuk kint a napfolt tevékenység miatt orkánszerű szél van, és mi ide beesünk ebbe a szobába, egész más hangulatban, egész más érzéssel és más rezgéssel, szeretem ezt a szót, ülünk lebeszélgetni.
Igen, de ez szerintem erre elegendő magyarázat az, hogy mert különböző személyiségek vagyunk. Uh-huh. Ami szerintem az izgalmas és érdekes része az emberi kapcsolatoknak egyébként, de nem gondolom, hogy emögött asztrológia.
Jó, nem fogjuk megváltani a világot most ezzel az egy óra alatt. Picit zenéjünk annál is inkább, mert teljesen elment a hangom, és akkor kezdjük majd a díjakkal. Akkor azt ígértem, hogy most megpróbálunk azzal foglalkozni, hogy van ez a díj, ami 2021 óta, jól emlékszem, igen, ugye ezt mondtam, 2021 óta, tehát ez most a hatodik alkalom, hogy átadásra került, nem olyan régen. Erre mondtam azt, hogy egy picit van aktualitása ennek a műsornak, de már kicsit ebből kicsúsztunk, de lesz jövőre is, majd reméljük.
Lesz.
A Föld napjához kapcsolódik, illetve a Föld napján adják át ezt a díjat. És akkor itt merült fel bennem, hogy most akkor ezt komolyan kell venni, vagy nem kell komolyan venni. Mert hogy hát végül is olyan, ez a díj pont azoknak jár, és akkor az a dicsérek meg valakit, vagy díjazok valakit, hogy most nagyon, nagyon drasztikus leszek, hogy hülye.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy árt az, amit csinál.
Árt.
Igen. Uh-huh. Igen.
Igen. Szóval néz ki ez a díj? Ugye a Föld napján adják át.
Az LTBTK
épületében. Van fizikai díj is? Tehát
Nincs, egy oklevél.
Ez egy oklevél. Van, aki átveszi?
Még sose volt. Hát mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy azért nem egy túlságosan hizegő elismerés.
Nem, azért mondom, hogy itt rogyantam meg, hogy most ez igaz, vagy most ez komoly, vagy nem komoly. Igen.
A lényeg ennek a díjnak az, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet olyanoknak a tevékenységére, akikről úgy gondoljuk, illetve nem csak mi, hanem a közönségünk úgy gondolja.
Túl nagy a befolyása?
Hogy olyan befolyása van, egyrészt nagyon nagy az elérése, viszont olyan tevékenységet végez, aminek társadalmi kára van, mert a tudomány és a tények elismertségét rombolja. Tehát, hogy alapvetően távolodik a tényektől, vagy egy alternatív világot épít, összeesküvés elméleteket gyárt, megterjeszt, áltudományos nézeteket, vagy tudomány ellenes nézeteket. Na most az érdekessége még annak, hogy mi ezt a díjat, egy kicsit megkötjük a saját kezünket ezzel a díjjal az elején. Ez úgy szokott történni, hogy a kiválasztási folyamat az úgy néz ki, hogy mi elkezd. Tehát felhívással élünk, hogy lehet jelölteket javasolni. És akkor mi megnézzük, hogy a jelöltek megfelelnek-e a kiírásban szereplő kritériumoknak. Az egyik ez, amit elmondtam, a másik ugye nagyon fontos, hogy magyar nyelven végezze ezt a tevékenységet, illetve, hogy nagyon nagy nyilvánosság előtt. Tehát, hogy mi nem akarunk reklámot csinálni olyasban, akikről úgy gondoljuk, hogy káros a tevékenységük. Na most ettől kezdve ugye van egy lista, ami kialakul, erre meg jön a közönség szavazás. A közönség szavaz a kialakult végleges jelölt listára. Idén 11 ilyen jelöltünk volt, és voltak ilyen klasszikus áltudományos nézeteket terjesztők is, de hát sajnos a idei időzítés az olyan volt, hogy egy kicsit a politikai szereplők, egy kicsit dominánsak lettek, és úgy tűnik, hogy a 11 jelöltből a három politikai hátterű jelölt lett az öt döntős. Az történik, hogy a közönség szavazásból létrejön egy ötös lista, akiket mi döntősöknek nevezünk, és hát idén 80% az összes szavazatnak az erre az öt jelöltre jött. Uh-huh. És hát közülük is kiemelkedő volt az első kettő. És hát itt ugye sajnos, tehát mi nem szoktunk aktuál politikával úgy foglalkozni, hogy mi nem szeret, főleg pártpolitikai szinten nem. Aktuális témákkal amik ugye szakpolitikai témák, olyanokba időnként beleszólunk, néha megszólalunk témákkal kapcsolatban, stb. Itt azért volt egy olyan az elmúlt időszakban, ahol hát azért fogadtuk el ezt a jelölést, vagy engedtük át tulajdonképpen, mert úgy gondoltuk, hogy itt gyakorlatilag egy asztrológusnak a kiemelése történt a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetés révén.
Nem is akármilyen.
Igen. Tehát, hogy itt ettől kezdve olyan rangot kap egy áltudományos terület állami kitüntetés révén, ami egyrészről indokolatlan, mert áltudományos terület, tehát ne emeljük piedesztára. A másik viszont, hogy mindazoknak, akik valaha megkapták ezt a kitüntetést, azoknak a szemében hova rombolja ennek a presztízsét?
A Csipes Tamarának láttam a posztját, aki azt mondta, hogy hát akkor most ő visszaadja.
Hát igen, hogy ettől kezdve, hogyha ilyenek vannak, hogy valaki azt mondja, hogy ez visszaadja, teljesen érthetővé válik a dolog, mert mi az értéke annak a díjnak, amit egy egyébként még csak a saját szakterületén sem kiemelkedő asztrológus kap.
Na, nevezzük nevén a gyereket.
A díjazottunk azoknak a köre volt, ugye itt is egy érdekes helyzet
akik
alakult ki.
Akik a díjazottat díjazották.
Akik díjazták Weber Orsolyát a Magyar Érdemrend lovak keresztjével. Ugye itt a felterjesztő kilétét nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezeknek a díjaknak a megítélése az úgy zajlik, hogy van egy adott pont, ahol mondjuk a miniszterelnöki hivatalon átmegy, és a miniszterelnök terjeszti előtt konkrétan a köztársasági elnök számára, aki átadja a díjat. Tehát itt őket tudtuk kvázi meg, nem neveztük meg őket, csak a Sólyog Tamást a végén, mint köztársasági elnököt, hiszen ő adta át a díjat gyakorlatilag. De itt nagyon nehéz dolgunk volt ilyen szempontból, de itt a jelölés úgy jött be, hogy azoknak a körét így egyben, akik a jelöléstől a díjátadásáig részt vettek abban, hogy egy asztrológust emeltünk ki. Azért is fogadtuk el a jelölést, mert hogy ezt bejárta a teljes sajtót. Igen. Tehát, hogy ez a hír, ez az egyik vezető hír volt, a legtöbb sajtóorgánumban. Tehát ettől kezdve nem mondhattuk azt, hogy na de annyira marginális személyiség a díjazott, hogy hát most így mit foglalkozzunk mi vele, mert hogy mindenki foglalkozott vele.
És nem is a díjazott, mert hogy a díjazott.
Így van, tehát nem őt díjaztuk, igen, tehát hanem azokat, akik őt díjazták. Szóval kicsit nyakateket lett a dolog. Reméljük, hogy a következő évben egy kicsit visszatérhetünk a klasszikusabb áltudományos területekre.
Még ezt el tudja mondani, hogy az elmúlt 6 évben, ezen kívül kik voltak a díjazottak?
Okay. Hát az tavalyi díjazottunk az idén is a döntősök között volt egyébként a Mihalik Angelika ügyvéd, aki az oltásellenes mozgalomnak a hazai egyik legnagyobb alakja. És hát ő az, aki többek között orvosokat perel be, illetve hát orvosokat segít a perrel azoknak a szülőknek, akik igen, úgy igen. gondolják, hogy. Na most a tavalyi díjazottunk, a tavaly előtt a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület kapta a díjat, aztán azt megelőzően, na abból volt megint egy kis balhé, Bagdi Emőke volt a díjazottunk, semmiféle köze nem volt, tehát semmi tudom, vagy politikai indítatás nem volt az egész mögött, természetesen megpróbálták egy csomóan ránk sütni, hogy ez van, de egyszerűen a tudományosan cáfolható volt egy csomó minden, amit mondott, és hát közben ugye a tekintélyével meg ugye próbált hitelt adni azoknak az állításoknak, amik teljesen megalapozatlanok voltak. 22-ben egy gyógygombás szakember, talán mindenki ismeri, Varga Gábor volt a díjazottunk, és 21-ben pedig ugye a Covid időszakában ott meg az Orvosok a Tisztállátásért csoportnak a prominens személyiségei, a Gödény György, Tamasi doktor,
hát meg Púcsafér, meg a Lenkei. A díj,
hát részben nem a díjat azt szerettük volna már nagyon régen megcsinálni, ugye nemzetközi gyakorlatban ez nagyon gyakori a szkeptikus szervezeteknél, hogy ilyen citromdíjat kiadnak, de azért hozzáteszem, hogy egy pozitív elismeréssel is, tavaly óta már az is van. És idén is át fogjuk adni, ez az Orosz László díj, amit annak adunk át. Orosz László a műegyetem egyik legendás hírű tanára volt. Tagunk volt egyébként a Szkeptikus Társaság tagja, és nagyon vehemesen kiállt az áltudományokkal szemben. Ő sajnos pár éve már nincs velünk, viszont a születésnapján fogjuk átadni második alkalommal idén az Orosz László díjat, ami azoknak jár, akik a ismeretterjesztő tevékenységgel, felvilágosítással a véleményünk szerint a legtöbbet teszik az áltudományokkal szembeni fellépésért.
Köszönöm szépen. Pintér András Gábor volt a vendégem, a Szkeptikusok Társaságának elnöke. Remélem, hogy én a szkeptikusa tudtam egy kicsit lenni, csak hogy vitát produkáljak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, és önök meg kísérjék figyelemmel a Szkeptikusok Társaságát, hogy ne fogadjanak el mindent csak azért, mert meghallott.